Adventet ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amint írva találjuk azt a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumban, a harmadik rész 15-től 18-ig terjedő verseiben. Istennek szent ígéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból, a harmadik rész 15-től 18-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mikor pedig a nép várt, és szívükben mindazon gondolkoztak János felül, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, felele János mindeneknek mondván: én ugyan keresztellek titeket vízzel, de eljő, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy a sarujának kötőjét megoldjam, az majd keresztel titeket szent lélekkel és tűzzel. Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét, és a gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. És még sok egyebekre is intvén őket, hirdeti az evangéliumot a népnek. Eddig Istennek írott igéje. Krisztusban, szeretett testvéreim, az időszemléletünk nagyon sokszor fogságba ejti a gondolatainkat, illetve a gondolkodási szabadságunkat, és megakadályoz nagyon sok fontos dolognak a megértésében, jelen esetben az Isten igéje igazi megértésében. Gondoljunk csak bele abba, hogy a mi időszemléletünkben a karácsony az év vége, valami befejeződik, mindenki arra készül lélekben, hogy ahogy az első adventi vasárnapon szólt hozzánk az Isten igéje, hogy kilépjen egy kicsit ebből a forgó időből, elhagyja a munkának a helyét, és aztán valamikor néhány nap múlva, vagy másfél hét múlva újra visszazuhanjon abba, amiből kilépett. Nos, a mi számunkra, a mai élő ember számára a karácsony az valaminek a végét, a beteljesedését jelenti, és a mi időszemléletünkben az új év az, ami új gondolatokkal indít el, és ha kinyitjuk csak a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy az evangéliumok, történetesen éppen a Lukács evangéliuma is a karácsonnyal kezdődik. És Isten mégiscsak valamit üzenne azzal, hogy ő másként láttatja az időt, mint ahogy mi hozzászoktunk ehhez. Hiszen az Isten ígéreteinek a sora Jézus Krisztusban teljesedik ki, de még csak nem is a születésében, hanem az ő áldozatában és halál feletti győzelmében. Mert ettől a Krisztus eseménytől, a Golgotai kereszt eseményétől rendült meg a világ, és kezdtek a tanítványok, és később mindazok, akik hittek, és találkoztak a feltámadott Jézus Krisztussal, bizonyságot tenni, hogy aztán a második nemzedékben leírják az evangéliumot, és részévé tegyék a Krisztus világba lépését is, annak az üdvtörténetnek, amely teljességében most már a mi szemünk előtt itt van. Testvéreim, négy evangélium van, ezt mindenki, vagy legalábbis azok, akik a Szentírás lapozzák, tudják, hogy négy evangélista írt evangéliumot, evangélium csak egy van, az Isten örömüzenete. De négyen írják le ezt négyféleképpen, és ebből a négyből mindössze ketten szólnak a Krisztus születéséről, Márk, akinek az evangéliuma időben a legkorábbi, illetve János, aki egy sajátos teológiai látással rendelkezik, nem is szólnak a Krisztus születéséről. János ugye visszanyúlik egész a teremtésig, az úgynevezett preexisztens Krisztusig. Kezdetben volt az ige, és az Istennél, és az ige Istennél volt, és Isten maga vala az ige. Márk evangélista pedig egész egyszerűen a ma hallott történetnek a megfelelő, a Márk általi lejegyzésével indítja az ő evangéliumát a Krisztus történet leírását a keresztelő János fellépésével. Minden evangélista számára más-más a kezdet. De mindegyiknél ott van ez a fontos mozzanat, keresztelő Jánosnak a fellépése, aki meghirdeti a messiás eljövetelét és az Isten országának az érkezését ebbe a világba. Keresztelő János az Isten követe. Az utolsó ószövetségi próféta, aki magára veszi, ahogy hallottuk a Biblia olvasás rendjén, az ézsaiási jövendőléseket, kiáltónak szava a pusztában, készítsétek el az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. És azt mondja, nem is akarok egyéb lenni én, csak kiáltó szó a pusztában, hogy akiknek van fülük, azok hallják meg, hogy valami sokkal nagyobb történik itten, mint ami látszik. És ő az, aki bejelenti az új időnek a közelségét, az Isten országának a jövetelét. Nem csak az eljövetelét, nem egy messzi eszkatonba, egy bizonytalan időbe tolja ki ezt keresztelő János, hanem azt mondja, hogy az Isten országa nagyon közel van. És ő ezt a feladatot vállalja fel, amivel megbízza őt, Isten. De az ő feladata nem csak az, hogy hirdesse, hogy közel van az Isten országa, hanem hogy az ő ige hirdetése által embereket döntésre hívja. És testvérem, ha belegondolunk, érdemes otthon újraolvasni a ma hallott igei részt, hogy az ő prédikációja ott a Jordán mellett nem egy igazi simogatás. Ítéletről beszél, azt mondja, a fejsze a fák gyökerére vettetett. Minden fa, amelyik nem terem jó gyümölcsöt, ezzel kezdi viperák fajzatai, egy másik fordításban, mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intetnek titeket, hogy megmeneküljetek az Isten eljövendő haragjától. Így kezdi az ő ige hirdetését. Nem simogat. Hanem azt mondja, és érdekes, hogy a képünket, ami mai úgynevezett posztmodern világlátásunkat, vagy legalábbis a képzeletünket az Isten országáról, hogyan írja át, micsoda radikalizmussal Jánosnak ez az ige hirdetése, vagy az ő Isten országa képe. Mert a mai időkben az Isten országa az ugye valami ilyen mézes szeretet, ami leszáll a mennyből és helyreállít mindent, és János pedig azt mondja, az Isten országa az igazság. És ítélet a gonoszok számára. Nem egy következmények nélküli lét az Isten országának eljövetele. Nem egy semleges történés, hogy hát majd változik valami az ember életében. És a következmények nélküli létet az ember meg tudná hosszabbítani az Isten előtti létben. Ma ebben élünk. Van egy ének, amelyik egy kicsit ilyen cinikus mosolyra indít, amit testvérek is ismernek, mikor szokták énekelni, csak a jók mennek el. Csak a gonoszok itt maradnak. És mindig csak a jók mennek el. Ugyanis a világ valósága arról beszél, hogy itt van a rossz ebben a világban, itt van a gonosz. És ezért van, hogy amikor keresztelő János fellép, akkor egy radikális ige hirdetéssel lép be a világba, amikor meghirdeti, ugye Isten elhívja, kiküldi a Jordán mellé. És akkor így kezdi, hogy kimennek sokan hozzá, ahogy meghirdeti az Isten országának közelségét, és az a nemzedék komolyan is veszi. Olyannyira komolyan veszi, ha figyeltünk, hogy mikor odaállnak elé, akkor kérdéseket tesznek fel, ugye különböző csoportok oda mennek, hogy mit tegyünk. És János válaszol nekik. Az Isten országa tehát nem egy következmények nélküli létnek a meghosszabbítása, hogy hát majd ott a végén Isten minden szépen egybe fog simítgatni, hanem igenis nagyon komoly döntés az ő igazságának eljövetele, amellyel megjutalmazza a jókat, a hűségeseket, a mellette mindvégig kitartókat, és igenis megbünteti a gonoszokat. Akik nem találják meg a megtérésnek az útját, akár életük utolsó pillanatában is, ahogy ott a Krisztus jobb oldalán a kereszten lévő gyilkos megtalálta. Uram, emlékezzél meg rólam, ha ott leszel a te országodban. Immár a fejsze rávettetett a fák gyökerére, minden fa azért, amely nem terem jó gyümölcsöt, kiválgatik és tűzre vettetik. Az isteni igazság érvényesüléséről beszél János, és azt mondja, ez lesz az, ami belép ebbe a világba. A modern kor annyira nem számol, testvéreim, az Isten igazságával, és hát ennek a 20. század második felének teológiája is részben utána ment, hogy egyszerűen feloldja, kiiktatta a gondolkodásból a Bibliában is benne lévő poklot. Modern angol szász és amerikai teológiai munkák nem beszélnek a szenvedésről, nagy péntekről sem. Döbbenettel lapozok néhány ilyen nagyon népszerű teológiai könyvet, némelyeket lefordítottak magyarra is. A szenvedésről, a büntetésről, a pokorról, a sátán jelenlétéről, ezek nem illenek bele valahogy a gondolkodásunkba. Miközben itt van, és az életünk, a modern lét az, hát, most idézőjelbe teszem, de egyfajta pokol, szenvedés, morzsolódás, az embernek önmagával való meghasonlása. De mégis valahogy ez az igény van, hogy az embert valahogy betuszkoljuk oda fentre. Holott az nem a mi dolgunk, azt Isten fogja elvégezni a maga örökké való rendelésesze. Ezért nagyon érdekes, amikor keresztelő János fellép, akkor erre a radikális döntésre hívja meg a kortársakat. Az Isten országa pontosan ezt jelenti. Hogy változtatni kell az életen, mert mikor eljön az Isten országa, akkor azzal együtt eljön az igazság is. Természetesen eljön a kegyelem és eljön a szeretet, de eljön az igazság pillanata. És ebben a radikális döntésben találkoznak az emberek azzal az igénnyel, hogy mit tegyünk. És mennyire összecseng érdekes módon a János ige hirdetésére való reflexió a pünkös történetével, amikor Péter apostol elmondja, hogy Jeruzsálem főterén, talán van akiknek ismerős és visszajár a történet, ott is azt kérdezi a hallgatóság, hogy mit cselekedjünk. Azt mondja Péter, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Az Isten országa, testvéreim, pont ez a döntés, amikor az ember érzi, hogy valamit változtatni kell, mit tegyünk. És ennek az új időnek a bejelentése nem hagyja érintetlenül az ember. És most, nem sokkal karácsony előtt, ezen az utolsó adventi vasárnapon, Isten és az ő igéje épp azért jön elénk, abban a radikalizmusban, amiben keresztelő János is kilépett, és ott a Jordán mentén hirdette Isten országának a közelségét, ami valós volt. Hiszen a kortársai nem látták, nem vették észre, holott tudjuk, hogy Krisztus ott van ő maga is ennek a történetnek a végén megjelenik és megkeresztelkedik. És Krisztus itt van, lehet, hogy nem látjuk, sokan azt gondolják, hogy nincs, pedig itt van az a győzelmes úr, aki nem meg akar születni, ő megszületett ezelőtt 2000 évvel. Hanem aki a mennyek országából, az ő győzelméből szeretne eljönni, és ennek a dicsőségnek részeseivé tenni minket, akik benne hiszünk. Advent nem más, mint egy nagy kiáltás, hogy testvér, nincs minden rendben az életedben. És kérdezd meg magadtól, hogy Isten előtt, hogy mit tegyünk? Ahogy ezek az emberek megkérdezték, nincs rendben, ne simogasd el magadat. Az Isten előtti dolgokban lehet, hogy másként jó, ha rendben van az anyagi, meg az egészség, meg minden, ez a jobbik eset. De az Isten előtt nincs rendben. Mit tegyünk? És oda mennek hozzá, ahogy hallottuk, oda megy a tömeg, oda mennek hozzá a vámszedők, oda mennek aztán a katonák. És nagyon érdekes, hogy János nem azt mondja, hogy hát ott van a parancsolat, és azt tegyétek, hanem konkrétan hétköznapi dolgokra lebontja. Azt mondja, akinek két ruhája van, hát eljött az az idő, amikor adja az egyiket oda annak, akinek nincs semmije. Akinek élelme van, ugyanígy cselekedjék. Vámszedők, mit tegyünk? Azt mondja, csak annyit szedjetek be, ami megillett titeket. Úgy is mondhatnám, ne trógerkedjetek. Éljetek becsületesen, és ne arra nézzetek, hogy a világ milyen erkölcs szerint, vagy milyen norma szerint él. Katonák, mit tegyetek? Elégedjetek meg a zsoldotokkal, és ne bántsatok semmit. Ne éljetek vissza az erőtökkel, vagy erőfölényetekkel, mondhatnánk ma. Konkrétan ma így szól az Isten, az övéihez, akikhez közel jön az Isten országa. És nagyon érdekes, hogy János nem egy radikális szakítást kíván a régi élettel, nem mondja a katonáknak, hogy hagyjátok ott, mert rossz dolog az a fegyveres szolgálat, meg a vámosoknak, hogy hagyjátok ott az asztalt. Nem. Úgy radikális, hogy nem akarja, hogy az ember elhagyja a régi életterét, hanem abban a térben, amiben van, testvéreim, ti a munkahelyen, ahol vagytok, meg otthon a családban, ahol vagytok, egy másfajta minőséget kezdjetek el képviselni és megélni, erről szól. És nem az, hogy kivonulni, elvonulni a világtól, ahol nem bánt semmi. Hanem ott, ahol vagy, amiben vagy. Egy Isten szerinti minőségi életet kezd el élni. Van egy nagyon szép fordulat ebben. Ugye a János bejelenti, vagy a válaszában mintegy megfogalmazza a szolidaritásnak és a mértékletességnek az idejét. Tanuljatok meg megelégedettek lenni. A mai Magyarországon tanuljatok meg megelégedettek lenni. És meglátjátok, hogy mekkora ajándék Istennel betelni. Az ő igényével. Mert a sok az nem elég. De akinek az elég, annak néha a kevéssel is tud, nem néha, mindig tud a kevesebbel is boldog lenni. Készüljetek az új idő messiásban való gyönyörűségére, hogy ha majd eljön az ünnep, akkor ez beteljesedés legyen a ti életetekben. Olyan szép és igaz, amiket mond keresztelő János, hogy sokan Krisztusnak hiszik. És azt olvassuk, hogy úgy csöndben reménykedtek, hogy hát ha ő a Krisztus. Ennek a prófétának a hitelessége, egy mesiási hitelesség, és reménykedtek sokan benne. És akkor fellép ő maga, és azt mondja, nem, én csak egy előtörténet vagyok. Én csak meghirdettem valamit, de majd utánam jön, aki sokkal hatalmasabb nálam, aki beteljesíti azokat, amikről én itten beszélek. A beteljesítés még várat magára. Advent utolsó vasárnapja ebben az esztendőben így üzen nektek, testvéreim, hogy nem a vége felé közeledünk valaminek, hanem visszautalok ugye az igehirdetés kezdetére, az időszemléletünkre, hanem egy új lehetőség előtt állunk. Egy új lehetőség előtt áll a te életed, a te holnapod, a gyermekedé, az unokádé. Az időszemlélet megcsal. Karácsony, az év vége, gondolnánk, de nem, hanem Krisztussal, aki belépett ebbe a világba, valami teljesen más kezdődik. Mert maga Krisztus egy új időnek a kezdete. És ez az új idő, ez az új kezdet a tieitek is lehet. Én kívánom azt, hogy ne végére érjetek valaminek, hanem Krisztusban kezdjetek egy újat, az ő akarata szerint valót. Amen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ebben az esztendőben is nem csak készülsz, hanem jönni fogsz ebbe a világba, hiszen a te ígéreteid nem üres szavak, és a te népedhez eljössz, aki ígéretednek teljességében él, az nem a testi találkozásban, hanem lelki valóságban éli az örök isteni jelenlétet, s hordozza benne a mindennapokat, a nehezeket türelemmel, hittel és reménységgel, a könnyűeket, az örömtelieket pedig hálaadással. Köszönjük neked, hogy eljössz a te népedhez mindenek előtt a te igéd által, és megszólalsz, mint egykor a Jordán mellett, az utolsó nagy ószövetségi próféta, keresztelő János által, aki maga egy időfordulóján jelezte, nem ő, hanem akire mutat majd az, a messiás, a megváltó. Nem mi emberek vagyunk a nagyok, akik belefeledkezünk önnön magunkba, és azt gondoljuk, hogy mindent meg tudunk oldani nélküled, hanem a megváltó Jézus Krisztus, akinek neve fölötte van minden földin és mennyein. Ő, aki eljön, aki helyreállít mindeneket. Köszönjük neked, hogy szóltál hozzánk, és az életünket nem hagytad érintetlenül. Hogy abba az irányba viszed a gondolatainkat, létünket, hogy mi megkérdezzük, Uram, mit tegyünk, hogy a te akaratod szerint való legyen? Mit tegyünk egy ilyen hajszolt létben, amiben élünk? Mit tegyünk, amikor bizonytalanok vagyunk önmagunk felől? Bizonytalanok vagyunk gyermekeink jövendője felől? Uram, mit tegyünk, amikor szeretnénk kiszállni a mókuskerékből, de nem lehet, mert a létnek a szükségszerűsége nem engedi ezt? És te akkor szólsz hozzánk, mikor a legnehezebb kérdéseink vannak. Lehajolsz, és meg fogod mondani csöndben, imádságban, aki elmeri kérni tőled, az megkapja a választ. És köszönjük, hogy így adod nekünk. Ebben az adventi időben, és így adod, hisszük majd karácsonykor is, hogy teljes legyen az életünk, az ünneplésünk a te szent színed előtt. Irgalmasságoddal ölelj át mindenkit, aki itt van. Öleld át szeretteinket, közel és távol lévőket. Öleld át betegeinket, kórházi ágyon lévőket, vagy otthon szenvedőket. Öleld át a hozzátartozókat. Öleld át azokat, akik lelki kínokat hordoznak, és azokat is, akik testi fájdalmakat minden nap. Te légy velünk, te állíts helyre a te akaratod szerint. S újíts meg az új idő kezdetén a te fiad Jézus Krisztusban mennyei jó atyánk, s fogadd el azt is, amit csöndben mellé teszünk, s hallgass meg. Amen.